gyülekezet a már felolvasott szakaszból szeretnék egyetlen szót kiemelni, de természetesen az egész szakaszról fogok gondolkodni. Ez Mózes első könyvének negyedik részéből, amit felolvastam, ez lenne, hogy ez állna ma előttünk, de egyetlen egy szót emelnék ki, ami így szól, avagy. Nagyon izgalmas ennek a szakasznak az előzménye, mert hisz annyi vitát, mint az előzmény, soha nem váltott ki még egyetlen bibliai textus, vagy egyetlen bibliai szakasz sem az emberiség történelme folyamán, mint az, hogy vajon Ádám és Éva mit cselekszik, amikor Isten tiltása ellenére valamit leszakít, ami nem az övé. Valamihez hozzányúl, ami Istené, és vajon csak a jogos jussához nyúl hozzá Ádám és Éva, vagy pedig enélkül is eljutott volna a bölcsességhez, enélkül is eljutott volna arra a posztra, vagy eljutott volna arra a trónusra, amit Isten gondolt vele kapcsolatban, vagy Isten gondolt neki adni. És mindenki azt szokta fölhozni kritikai észrevételként, csak annyi a bűne Ádámnak és Évának, hogy tudni szeretett volna. És Isten inkább a tudatlanságot, a bolondságot szeretné megjutalmazni. Nincs szüksége gondolkodó emberekre, nincs szüksége olyan lényekre, akik saját kezükbe tudják venni a sorsukat, saját kezükbe tudják venni az életük irányítását, hanem el akarja takarni mindazt előlük, amitől értékesebbek, gondolkodóbbak, vagy probléma megoldó érzékenységük kialakulna. Kain és Ábel, annak az Ádámnak és Évának a leszármazottja, akik hozzányúltak valamihez, ami nem az övék. Lehet itt arról gondolkodni, hogy vajon jogos-e az, hogy Isten elrejtette ezt előlük, vagy megtiltotta, hogy hozzányúljanak, vagy sem. De ez nem változtat semmit azon a tényen, hogy Ádám és Éva valamit elvett, amiről tudván tudták, hogy nem az övék. És ami most előttünk áll, az bizonyos szempontból ennek a tettnek a következménye. Olyan félváról szoktuk azt venni, hogy hogyan is viszonyulunk egy-egy kérdéshez. És én feleségemmel együtt többször megfigyeltük azt, hogy milyen kritikusak a gyerekek, a mi gyermekeink, akik bizony teljes joggal figyelik azt, hogy a szüleik bizonyos kérdésekre hogyan reflektálnak. Mi a véleményük? Lehet, hogy azzal nem értenek egyet, vagy homlok egyenest mást artikulálnak, hogy a saját véleményük is hallhatóvá váljék, de nem mindegy, hogy mit látnak, milyen mintát követnek, vagy hogyan szocializálódnak ezen a területen. Olyan sok hívő életet láttam kisiklani, csak azért, szerintem, persze nincs rá semmi bizonyítékom, csak gondolom, hogy ezért, mert nem vették a szülők komolyan Isten utasításait. Ó, bármi közben jön, nem kell olyan komolyan venni, hogy az ember Istenre odafigyel, és hát most, ha ráérek, akkor az Isten dolgaival foglalkozom, ha nem érek rá, akkor majd Isten vár, mert az a dolga Istennek, hogy várjon. Milyen minta az, amit az ember átad? Ha valakinek, nekem nagyon sok vitám volt a szüleimmel, mert bizonyos kérdéseket másként láttam, de mai napig áldom őket azért a mintáért, amit tőlük kaptam. Nem biztos, hogy mindenben tökéletesen úgy látok, ahogy ők láttak, ahogyan ők megélték a hívő életüket, de egyet tudok, és ezt mindig éreztem, hogy ők teljes szeretettel Istent akarják szolgálni. És ez átsütött mindig minden cselekedetükön, átsütött mindig minden gondolatukon, olyannyira, hogy amíg Isten nélkül jártam, addig sem tudtam jól érezni magam a bőrömben, mert mindig az zakatolt a gondolataimban, hogy vajon ha ezt látnák a szüleim, akkor mit szólnának hozzá. Vajon milyen mintát adott Ádám és Éva Kainnak és Ábelnek? Elég szűkszavú ez a híradás, ami előttünk áll, és különféle módon közelíthetnénk ehhez a kérdéshez. Ezerféle útja lenne annak, hogy megtaláljuk, hogy miért igazságtalan Isten, és miért tekint az Ábel ajándékára, és miért nem tekint a Káin ajándékára. Egyet szeretnék leszögezni, így a gondolataim elején, nehogy valaki félreértsen, tökéletesen biztos vagyok abban, hogy Káint ugyanolyan szeretettel szerette Isten, még ha lehet jobban, csak hogy borzoljam a kedélyeket, mint Ábelt. Sőt, azt is hozzá szeretném tenni, hogy bizonyos értelemben, mielőtt bárki más gondolna, Káin szerette Istent. Akkor mi a probléma? Hol van itt a gond, és hol van itt az a pont, ami miatt ez az érdekes, nem is érdekes, tragikus esemény megtörténik. Van egy nagyon híres pszichiátere Magyarországnak, vagy a magyaroknak, úgy hívják őt, hogy Szondi Lipót, aki a 1800-as évek végén született, és a mai Szlovákia területén született, úgy jött át a család Pestre, és itt iratkozott ő már be az orvosi egyetemre, és kezdett egész korán különféle kutatásokat végezni. Egyébként az édesapja cipész volt, de minden szabad idejét azzal töltötte, hogy a Talmud írásait olvasta. Úgyhogy egész kora gyermekségétől fogva Szondi Lipótnak az írással kellett foglalkoznia. Sőt, amikor már Budapesten éltek, akkor a nagyobb gyerekek látták el a családot, mert Szondi Lipót édesapja segédrabbiként már csak az írással foglalkozott. Szóval ő nagyon korán kezdett el foglalkozni a sorsunkkal. Van egy híres tesztje, a Szondi teszt, bizonyára többen ismerik, amivel lehet vitatkozni, lehet vele egyetérteni. Egy biztos, hogy megpróbálja fölfedni azokat az állomásait az életünknek, amelyeket valahogyan a sorsunkból, a hátterünkből kifolyólag hozunk magunkkal. De ennek a legnagyobb ellensége, ahogy ő mondja, az énnek erre a sors dologra adott válasza. Nem kötelező nekem aszerint élnem, ahogyan ez genetikailag, most az egyszerűség kedvéért mondanám így, belém van kódolva. Elmond egy nagyon érdekes esetet, fiatal orvostanhallgató volt, amikor beleszeretett egy szőke, azt hiszem német nyelvtanárba, és megdöbbenve vette észre, hogy ez már egyszer előfordult a családban. Ugyanez a jelenség. És természetesen nem lett ebből a kapcsolatból semmi, de azt mondta, hogy nem szerettem volna a testvérem reprodukciója lenni, hanem a magam életét szerettem volna élni világéletemben, nem ezért szakadt ketté, vagy maradt abba ez a kapcsolat, csak érdekes módon felfedezte kutatásai közben, hogy ez egyszer már előfordult a család történetében. Nem arról szeretnék beszélni, hogy ilyen sorsszerűségek határozzák meg a mi életünket, viszont hatnak rá. És az, ahogyan Ádám és Éva reflektált arra, amit elkövetett, hatott a két fiúra. Milyen érdekes, hogy egy rövid híradás után megtapasztalhatjuk, vagy olvashatjuk azt, hogy Ábel szíve teljes szeretetével visz valami áldozatot, sőt, sokan elmennek egészen odáig, hogy amit Ábel mutatott be, az a bűnért bemutatott áldozat, a véres áldozat. Amit Káin mutatott be, az a hála áldozat. Én mégis vitáznék ezzel egy picit, nem ebben látom a legfőbb problémát, bár elgondolkodtató. Vajon Ábel abból a híradásból, abból a szocializációból, amin átment a szülei révén, abból megértette, hogy neki bűnért áldozatot kell bemutatni, míg a másik eljutott odáig, hogy ez jár Istennek, megadjuk az Istennek a részét, és akkor ezzel ki van pipálva, le van tudva, és éljük az életünket? Azt gondolom én, hogy talán nem ebben keresendő, bár be kell vallanom, hogy el kell gondolkozni ezen is. És nyilván ez a szűkszavú híradás, ez arra kényszerít bennünket, hogy sokfelé, sokféle módon gondolkozzunk ezzel a történettel kapcsolatban, vagy ezen a történeten. Vajon miért így értelmezte Ábel, és miért úgy értelmezte Káin? Vajon mondott valamit Éva keserűen az örökkévaló Istenről, hogy azért ez igazságtalan volt, és ez nem így kellett volna? Vagy Ádám azt mondta, hogy azért igazán kegyetlen ez az Isten, hogy minket kiűzött, tudjátok onnan, ami ott van tőlünk, nem olyan messzire az Éden. Nem tudom, de a történet megengedi, hogy így is gondolkodjam. Vajon Káin fölcsippentette ezt a gondolatot, Ábel pedig az ő gondolataiban megértette azt, hogy történt ott valami az Édenkertben, amit helyre kell hozni, mindig meg kell vallani, minden pillanatban tudatosan Istenhez kell fordulni, és meg kell vallani, hogy igen, én a te kegyelmed nélkül senki vagyok. Vagy sorolnom kell azokat az okokat szüntelenül, amelyek benne vannak az én történetemben, családfámban, ami miatt én így vagyok, vagy így élek, vagy amúgy élek, így reflektálok valamire, vagy amúgy reflektálok, és végső soron mindig eljutok ugyanoda, ahova Káin és Ábel szülei, Ádám és Éva, végső soron Isten a felelős. Nem kellett volna engem megteremteni, nem kellett volna megteremteni annak a lehetőségét, hogy éljek, és akkor az egész nem szólt volna semmiről, semmi felelősségem nincs. Emberek se lettek volna, Isten meg éljen, ahol akar, boldogan. De ha már megteremtett, akkor viselje ennek a felelősségét. Van egy érdekes könyve Szondi Lipótnak, amit Magyarországon úgy adtak ki, hogy két könyvet kötöttek egybe, az a címe ennek, ha jól emlékszem, Káina törvénytipró és Mózes a törvényadó, ha jól emlékszem, valami ilyesmi a címe. És arról szól ez a könyv, ha nagyon röviden szeretnék valamit mondani róla, mindannyiunkban ott él Káin. És valahogy ez a káini tulajdonságú ember fog mindig győzni ebben a világban. Vannak Mózesek, akik törvényt adnak, ezt úgy fogalmazzák meg általában, hogy a művészet, az irodalom, az Isten igéjének közvetítői, akik pedig a törvényt alkotják, de csak akkor tudnak törvényt alkotni, ha legyőzik a bennük élő Káint. Avagy. Hogyan is éled te az életedet? Ugye azt mondtam az én gondolataim előtt, hogy Káin szerette Istent a maga módján. Nem hiszem azt, hogy aki itt van, ebben a teremben ne szeretné Istent a maga módján. Sőt, meg is van a véleményünk erről a történetről, talán mindannyian ismertük, ismerjük, és beleborzongunk, hogy micsoda kegyetlenség az, amit Káin tesz. Bezzeg, ha mi éltünk volna, mi lettünk volna ott, ó, milyen jól meglettünk volna Ábellel. Együtt játszunk, együtt legeltetjük a bárányokat, meghívjuk a magunk földjére, és nagy ünnepségeket szervezünk, és jól elbeszélgetünk, jól kiegészítjük egymást. Hát azért ez a Káin micsoda kegyetlen és micsoda gyilkos gondolatokat fogalmazott meg. Ó, hányszor mondtad, mondtam én, avagy rám tartozik ez az ügy? Avagy én felelek azért, hogy X és Y ilyen módon reflektál a világra? Nagyon kedvelem Jó Sándor igehirdetéseit, és néha bele szoktam nézni, valamikor a 60-as évek elején egy nagy gyülekezetben beszélt erről a textusról, és fölhívta a gyülekezet figyelmét arra, hányszor történt meg, hogy valaki hiányzott 2 hétig a gyülekezetből. Ez egy kisebb közösség, és itt hamar észre lehet venni, hogy valaki hiányzik, de egy nagyobb közösségből. És senki nem kérdezte meg, hogy vajon hol van az illető. Vagy valaki rosszul kommunikált valamit, és már a hátunk közepébe kívánjuk, legszívesebben mindig elmenekülnénk előle, de avagy megtudakoltuk, hogy miért így reflektál a világra. Arról beszél ő, és ezt szeretném én is a szívetekre helyezni, szent dolog a közösség. Szent dolog az, amiben élt Káin és Ábel, avagy ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, mondja Jézus, én ott vagyok. Szent dolog, amit Isten neked ajándékozott, valami olyan csoda, amire igazából nem is lehet magyarázatot találni. Vagy a családodban, avagy őrizője vagy te annak, a másiknak, a harmadiknak, aki nem értette meg azt, amit te, nem értette meg azt, amit Ábel megértett. Nem viszi úgy az ő ajándékát az Úr elé, mint ahogy esetleg te viszed. De amikor megszólal a hang az égből, hol van a te atyád fia? Mi közöm hozzá? Hát őrizője, avagy őrizője vagyok-e én annak, akit rám bízott az örökké való? Emlékszem arra, hogy milyen nehezen értettem meg azt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy valaki állandóan piszkáljon engem is. És mindig keseregtem ezen, és aztán rájöttem, hogy vagy megmagyaráztam magamnak, inkább így a helyes, hogy vajon miért teszi ezt Isten. És abban tudtam megnyugodni, emlékszem, hogy 3-4 ilyen esetre, hogy valószínű, hogy az illetőért senki sem imádkozik. És Isten azt akarja, hogy én imádkozzam érte. Pedig milyen egyszerű lenne azt mondani, mi közöm nekem ehhez? Hát ha ilyen bolond, akkor tapasztalja meg azt, hogy mi a következménye a bolondságának. Vagy örvendeztessen mást. Hát miért nekem kell ezt a hülyeséget végighallgatni? Hol van a te atyád fia? Avagy? Amen. 214-es ének első versszakát énekeljük el. 214-es ének első versszaka így kezdődik. Lábaink.